Kedves testvéreim, hallgassátok meg, miképpen szól hozzátok az Úr 2020 Böjtfő vasárnapján az ő igéjében. Máté evangéliumának 4. fejezetében, az első 4 versben. Máté evangéliumának 4. fejezetéből az első 4 verset olvasom. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezik Istennek igéje. Keresztény testvéreim, a református egyházi naptár szerint Böjtfő vasárnapját ünnepeljük. A középkori egyházban, illetve a katolikus egyházban már a héten elkezdték a 40 napos böjtöt számolni, mondván, hogy vasárnap nem lehet böjtölni. A lényeg, hogy húsvétig egy 40 napos böjti időszak következik hagyományosan. A középkori hagyományok szerint ez elsősorban a húsevés tilalmához kapcsolódik. Mára azonban kialakult protestáns körökben is az a szemlélet, hogy a böjt legyen egy olyan időszak, amikor elsősorban attól fosztjuk meg magunkat, amivel kényeztetni szoktuk magunkat. Az ember megszemléli az életét, mi az, amiben úgy látja, hogy túlzásokba esik, és azt ilyenkor igyekszik megvonni magától. Ezért sokféle böjt létezik, van, amit intézményesítettek, van, amit az ember individuálisan kialakít magának. Valaki például nem eszik édességet, csokoládét. Van, aki monitorböjtöt tart, képernyőböjtöt. Vagy van, aki egyenesen internetböjtöt tart. Nemrég hallottam zöldböjtről is, ami a környezet, tudatosság is egy spirituális lelki gyakorlat ötvözete. Ha végig tekintünk ezeken a gyakorlatokon, akkor rendkívül tisztes emberi szándékokat látunk mögötte. De azért most hadd kérdezzen meg, hogy mi a böjt célja? Mi a célja az embernek vele? Korábban, például az Ószövetség korában egyértelmű volt, hogy mi a böjt. Elsősorban a gyásznak, a síralomnak volt a kifejezése. Illetve a bűnbánatnak az is az egyik eszköze volt. Például nagy veszedelmek idején, amikor jött az ellenség, akkor országos böjtöt hirdettek. Ma azonban elsősorban az Istennel való elmélyült találkozást kívánják elérni vele. Azt is hallottam például, hogy szeretnék meghallani ebből Istennek a válaszát az ő emberi kérdéseikre. Ha ezt az alaptörténetet elolvassuk, ami alapján a 40 napos böjtöt is hagyományosan megtartják, akkor érdekes módon egy nagyon más célt találunk. Nem szeretnék senkit megbotránkoztatni, de a 40 napos böjt alatt és végén, amit Jézus Krisztus megtartott, nem az atyával találkozik a történetünk szerint, hanem éppen, hogy a sátán keresi fel őt, és nagy próbák elé állítja. Azt is látjuk, hogy mindez tudatosan történik, azt olvassuk, hogy a Szent Lélek maga viszi oda őt a pusztába. De azt is látnunk kell, hogy a végén nem egy nagy isteni jelenlés lesz majd a kísértés történetnél. Reformátoraink maguk is nagyon fontosnak tartották a böjtöt, Amúgy is rendkívül szerényen éltek, de ezt a 40 napos böjtöt, amit a középkori egyház megtartott, elvezették. Elsősorban azt a képmutató módszert, ami lehetővé tette, hogy valaki egyszerre böjtöljön és jól lakjon, ismerjük ezeket a régi történeteket, amikor olyan finom halakat készítenek, hogy az ember már nem bír tovább böjtölni, annyira tele van vele. De ők azért is elvetették a 40 napos böjtöt, hiszen maga az az ige szakasz, Jézus Krisztus kísértésének a története, aminek az első részét most felolvastam, az semmivel sem támasztja alá, hogy bárki is elrendelte volna ennek a megtartását. A történetben Jézus nem elrendeli a 40 napos böjtöt, ő maga is csak ekkor él vele, ez egyetlen alkalommal. És tudjuk azt, hogy az Ószövetségben Mózes is csak egyszer tartott egy nagy böjtöt. Jézus böjtjének nem is az a lényege, hogy mit eszik, húste, vagy halat, vagy hogy reggelizik-e, vagy ebédele, mert hogy semmit nem eszik. De Jézus Krisztus a későbbiekben nem is azt kívánja tőlünk, hogy sanyargassuk a testünket, nem azt kívánja, hogy valami aszkétikus életet éljünk. Jézus Krisztus megkísértésének története ugyanis egy óriási nagy parabola, egy példázat. Jézus tanítani akar a cselekvésével is. És amikor tanítani akar bennünket ezzel a történettel, akkor úgy tanít, hogy közben az Ószövetséget hívja maga mellé segítségül. A kísértés történet komoly párhuzamban áll a Deuteronomiummal, az a Mózes 5. könyvével, amiből most felolvastam a 8. fejezet nagy részét. Jézus maga is hangsúlyozza a párhuzamot, hiszen a sátán összes kérdésére ebből a könyvből idéz. Nem a saját megfogalmazásait mondja el, amikor válaszol neki, hanem minden esetben ebből a könyvből bibliai igét idéz szó szerint. De más párhuzamokat is látunk. Ugye azt látjuk, hogy Jézus Krisztus a pusztában van. De hát pusztában van az az Egyiptomból megszabadított nép is, ami 40 éven át bolyong. Megkapta most a törvényt a két kőtáblával, megkapta Istennek a kegyelmi ajándékát tulajdonképpen, megkapta a nagy szabadítást is, hiszen Isten kiszabadította a népet hatalmas csodák közepette Egyiptomból, és már tudja, hogy mi az, hogy Isten kegyelme. És ahogy mondtam, a pusztai vándorlás 40 évig tart. Nem véletlen, hogy itt pedig egy 40 napos böjtről van szó. A párhuzam az nyilvánvaló. De nem csak párhuzamról van szó, hanem szembeállításról is. Hiszen ami szemben áll az Egyiptomból való szabadulás történetében, az egészen másképp jelenik aztán meg Jézus Krisztusnál, hiszen az Egyiptomból való kiszabadulás történeténél ott látjuk, hogy áll egyik oldalon egy kapcsolat Istennel, amiben nagy próbák elé áll a nép, és számtalanszor elbukik ezekben a próbákban. És ott van a másik oldalon Istennek az ígérete, az ő szeretete. Egyik oldalon ott áll tehát Isten hűsége, és a másik oldalon ott áll a nép hűtlensége, engedetlensége. Ahogy a kísértésben a nép állandóan megbukik, a próbát nem tudja kiállni, a másik oldalon Jézus Krisztusban látjuk, hogy ő az, aki viszont hihetetlen módon tudja a próbát minden esetben kiállni. Az, amit engedetlenségként olvasunk az Ószövetségben, hát hiszen tudjuk, hogy Mózes is nem mehetett be éppen az engedetlensége miatt az ígéret földjére, és csak a magaslatról tudta nézni azt a csodálatos földet, amit megígért Isten. Addig Jézus Krisztus a legnagyobb engedelmességet tanúsította Isten iránt. Heidelbergi KT-ban tanulhattuk ezt, amikor emlegeti a 60. kérdés feleletben, hogy az érettünk tanúsított teljes engedelmesség az, amiben egészen más ő, mint amilyenek mi vagyunk. Jézus Krisztus történetében a sorrend is nagyon fontos, hogy milyen sorrendben történnek az események az evangéliumokban. A három első evangélium, ami mindegyik beszámol a kísértés történetéről, pontosan ugyanúgy sorolja fel az eseményeket. Jézus Krisztus először megkeresztelkedik, megkereszteli őt, keresztelő János. A keresztelés pedig a megtisztulását hozza magával. Ő, akiben semmi bűn nincs, mégis aláveti magát ennek. És csak ezután következik az ő megkísértésének próbatétele. Ezért maga a kísértés története az nem a megtisztulásra irányul, hanem sokkal inkább a próba jellegére, arra, hogy hogyan tud ezzel szemben kiállni, hogyan tudja legyőzni a rosszat. A próbatétel a döntésnek, a tudatosságnak a próbatétele. Látjuk azt, hogy kiáll erre a próbára, és maga a Szentlélek viszi oda. Olyan ez számomra, olyan volt ez, mint egy előmérkőzés, mint amikor elviszik a gyerekeket a különböző mérkőzésekre, és akkor vannak olyan mérkőzések, ami még csak megmutatja, hogy ki mit tud, kipróbálják egy kicsit magukat. Hiszen ez még szinte csak rákészülés arra az óriási nagy próbatételre, ami ott áll Jézus Krisztusnak a földi élete végén. És olyan is ez, mint egy párbaj, hiszen látjuk azt, hogy mindig jön egy kihívás, amire Jézus Krisztus nagyon elegánsan felel meg minden esetben. Az ő válaszai mindig csodálatos eleganciával érkeznek. De hát van egy pajzsa is ebben, Kálvin mondja azt, hogy az ő pajzsa itt a Szentírás, hiszen minden esetben, amikor válaszol, akkor szentírási igehelyekkel válaszol. Mégpedig legkedvesebb könyvéből, hiszen mindig ezt a könyvet idézi, nagyon fontos számára, de hát nem véletlenül. Hiszen az Egyiptomból való kiszabadulás története és a pusztai vándorlás története a legnagyobb ószövetségi történet arról, hogy Isten a szabadító. Tulajdonképpen ez egy előképe annak, ami aztán még hatalmasabb formában megjelenik Jézus Krisztusban. Abban, hogy ő megszabadította a mi életünket. Az első kísértés az, hogy a sátán azt mondja, változtasd ezt a követ kenyéré. Egy 40 napja nem evett embernek mondja ezt, és nem is azt mondja, hogy egy lakomát kész is magának, csak egy egyszerű kenyérről beszél. Hát, megtehetné ezt Jézus. Ennél sokkal nagyobb dolgokat is tett ő. És megkérdezhetnénk, hogy miért nem mutatja itt meg az ő hatalmát. Ha megfigyeljük, nagyon hasonló a sátán kérése arra, ahogyan később a farizeusok is kísértik őt. És mindig ez van benne, hogy ha Isten fia vagy, akkor tedd meg ezt a csodát, tegyél ilyen-olyan jeleket. És ezekre a kísértésekre Jézus Krisztus soha nem reagál másképp, mint ahogy itt is. Mégpedig Istennek az igéjével. Neki arra is van hatalma, hogy legyőzze önmagát, és az ilyenfajta kérésekre ne reagáljon azzal, hogy na most megmutatom. A válasza a Mózes 5. könyvéből az, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ez ugye az eredetiben úgy hangzott, és most a bővebb idézetet mondom, sanyargatott és éheztetett, tehát itt van a bőjt, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. És azzal, hogy Jézus Krisztus itt az igét mondja, nagyon igaza van, hiszen az eredeti héber szövegben maga az a dolog, ami kijön a szájból, az a szó az egyben az igét is jelenti, tehát nem fogalmazta át az eredeti szöveget. Itt a eredeti szövegben ez az Istentől származó ige és a manna képe összekapcsolódik. Mint egy látható jele Isten kegyelmének, olyan, mint egy sákramentum, ugye a pusztai vándorlás sákramentuma. A 40 népe éven át a pusztában vándorló nép így tudott túlélni. És csak eddig kapta, soha többé nem kapott mannát a nép. Hihetetlen kegyelem van ebben, hihetetlen ajándék, és Jézus Krisztus kihangsúlyozta azt, hogy ez a kegyelem az igében valósul meg. Az igében, tehát önmagára mutat, hiszen ő a testélet, igen, ő az a valóság, akiben mindez megvalósul. Jézus azt válaszolja a sátán kísértésére, hogy a földi táplálékon túl ott van Isten igéje, mégpedig az ő benne, a Krisztusban megnyilvánuló ige, a testélet ige, ami megtartja az életed. És ez nem csak egy spirituális élmény, hanem egészen konkrét dologra mutat, mégpedig a leírt igére is, amiből mi megismerhetjük őt. De azt is látjuk, hogy ez az egész történet nem egy kézikönyv. Nem olyan, mint az életmód tanácsadó könyvek, hogy most akkor elmondja rendről, pontról pontra, hogy mit tegyünk, hogyan tegyünk, hogy mindezt megértsük, hogy az életünkben véghez vigyük. Hanem ebben a példázat jellegű történetben Jézus felmutatja a kísértőnek a felületességét. Azt kéri tőle a sátán, hogy tegyen egy csodát. De a sátánnal szemben nem lehet olcsó megoldásokkal élni. Megtehetné, de nem teszi. Egy élményem jut mindenről eszembe, ami eléggé tanulságos volt sok éven keresztül, de egyben döbbenetes is volt. Egy időben elég sokat jártam Nyugat-Európában keresztény női konferenciákon, és ott nagyon sok mindennel foglalkoztunk, a szegény emberek megsegítésével, foglalkoztunk környezetvédelmi témákkal, mindenfélével foglalkoztunk, tulajdonképpen egy dologgal nem, Istennek az igéjével. És miután mindez így zajlott, eljutottunk addig a pontig, hogy volt olyan esti áhítat, amikor az imádkozó, aki elvben a mi gondolatainkat is kellett, hogy közvetítse, a föld szellemhez imádkozott. És valahol így tört el bennem minden, és többet nem akartam ilyen alkalomra elmenni, de pontosan azt látjuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy föllépünk Istennek a nevében, de elfeledkezünk magáról arról, akitől kaptuk hozzá az erőt, a gondolatainkat, akkor bizony mellékvágányra megy az egész, és hamar éppen hogy egy másik irányba jutunk el, magához, egy bálványimádáshoz, magához, ahhoz, hogy Istent is feladjuk. És Jézus Krisztus pontosan azt mutatja meg nekünk, hogy az Úristen kegyelme a legnagyobb. Mint ahogy volt az a pusztai vándorlásban, amikor mannát adott az engedetlenkedő népnek, pedig azok már éppen ott voltak, hogy visszamennének Egyiptomba a húsos fazekakhoz, mert még a rabszolgaság is jobb, mint ott a pusztában. Jézus Krisztus azt mutatja meg, hogy a sorrend mindennél fontosabb. Az első az Úristen, akitől kegyelmet és életet kaptunk. Mert az Úr az, aki teremtett minket, az ő igéjével. Az Úr az, aki az igéjével, a testélet igével Jézus Krisztus által megváltott minket. És mindaddig, amíg nem ezt hiszük, nem ezt valljuk, addig beszélhetünk bármiről, de nem tudjuk megérteni a gondoskodó Istennek, a mindenható Istennek a műveit. Mindaddig, amíg nem hisszük, hogy a teremtő, megtartó, új életet adó ige, ami létünknek az alapja, addig nincs értelme a kenyerünkről gondoskodó Istenről sem beszélni. Mert hogy ez a kísértés történet nem a kenyérről szól, nem az evésről szól, hanem ez a történet az Úrba vetett hitről, az Úrba vetett bizalomról szól. És ezért Jézus Krisztus is látjuk azt, hogy nem az ételt veti el, hanem a sátán felszínességét, azt az árulásra való felbújtást, hogy valaki más tisztelj, hogy valaki más szeres. Pedig még hízeleg is talán neki, de Jézus Krisztusnak egyértelmű a válasza. Az Úr a te Istened az egyetlen Úr. Itt minden az első parancsolat alapján működik. Erről szól ez az első kísértés. Jézus válasza pedig önmagára, és az igére, Isten kijelentésére mutat. Egyben azt mondja számunkra, hogy igenis van kapaszkodónk, hogy elérjük Isten igazságát. Hogyha kézikönyv lenne, most úgy fogalmaznánk ezt át, hogy legyen ez a te igazi bőjtöd. Hogy Isten igéje a mindennapi kenyér fölé emelkedik. Minden nap élsz vele, minden nap élsz belőle. És Jézus Krisztus azt ígéri nekünk most, hogy ha minden nap élsz vele, és ha minden nap élsz belőle, akkor élni is fogsz általa. Amen.